Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A kultúra közi kommunikáció több, mint a helyes viselkedés nyelvi fordulatai.
A félreértések általában nem nyílt félreértések. Abban a pillanatban maximum egy rossz érzésünk van, hogy valami nem stimmel. Valamennyi időnek kell eltelnie, arra egyáltalán rájövünk, hogy félreértés történhetett. Ilyenkor segít a kultúra közi kommunikáció, mert segít meghatározni, mi volt az az oka, ami tulajdonképpen a félreértéshez vezetett.
Újabb jelentős felfedezést tettek a Higgs bozon megismerése közben.
Higgs bozon nagy energiájú proton-proton közésekben együtt tud keletkezni a legnehezebb kvark-antikvark párral. Ez volt az, amit sikerült kimutatni.
A kultúra közi kommunikáció nem egyszerűen egy nyelv vagy az adott kultúrkör ismerete. Ezért is fordulhat elő, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézetének pragmatikai kutatóközpontjában Angliában élő magyarokat tanítanak a helyes kommunikációra. A tervek között szerepel ugyanakkor a Magyarországon élő kínaiak számára is hasonló tanfolyam indítása, mondta Kádár Zoltán Dániel, az elméleti nyelvészeti osztály tudományos tanácsadója.
Mi ez a bizonyos kultúra közi kommunikáció?
Ezen alapvetően azt vizsgáljuk, hogy különböző kulturális háttérből származó nyelvhasználók miként építik fel és tartják fenn személy közötti kapcsolataikat a nyelv segítségével.
Ez mennyivel több, mint mondjuk az etikett, illetve az egyéb viselkedéskultúrák?
Alapvetően az etikett, azt mondjuk, vagy akár a nyelvi udvariasság, az valamiféle nagyon hagyományos dolgot jelöl. Olyasmit, hogy mondjunk például köszönömet, hogyan kérjük meg valakit, hogy tegyen valamit meg nekünk, hogyan tartjuk a villát kész asztalnál. A nyelvész, a szakember szempontjából a nyelvi udvariasság az ennél jóval szélesebb jelenségre utal. Nyelvi udvariasság tulajdonképpen minden olyan nyelvi jelenségnek a vizsgálata, amelyek segítségével kapcsolatokat építünk fel és tartjuk fenn. Tehát például humor, szarkazmus, mind a nyelvi udvariasság témakörbe tartozik. És a nyelvi udvariasság, mint szakkifejezés válik fontossá a kultúra közi kommunikációban általában. Tehát azt vizsgáljuk, hogy ezek a nyelvi jelenségek hogyan működnek. Olyan esetekből nyelvhasználók más kultúrás háttérből vannak, és ugye ezekben a esetekben nyilván a félreértések száma megnő, így különösen érdekessé válik, hogy a jelenségek hogyan működnek, és az emberek, hogyha félreértés van, milyen módon tudják tisztázni a félreértéseket, és ez külön érdemes megjegyezni, hogy a félreértések általában nem nyílt félreértések, tehát nem mindig azonnal rákérdezünk a másikra, hogy na, mi történt most, tehát mit mondtál, én ezt félreértettem, tehát ez nagyon ritka ez a fajta félreértés. Többször egyébként a nem értés alatt határozza meg a nyelvét, és az általában hosszú távú, tehát abban a pillanatban maximum egy rossz érzésünk van, hogy valami nem stimmel. Valamennyi időnek kell eltelnie, ez persze nem szabály, de általában, mire arra egyáltalán rájövünk, hogy félreértés történhetett. Ilyenkor segít a kultúra közi kommunikáció, mert segít meghatározni, hogy mi volt az az oka, ami tulajdonképpen a félreértéshez vezetett.
Ha beszélünk egy nyelvet, akkor meg kell tanulnunk azt a gondolkodásmódot is, ahogyan azt a nyelvet beszélik?
Igen. A nyelvészet alapjait Ferdinándi Sasser találta ki, és a hagyományos nyelvészetben úgy tartották, hogy a nyelv mindössze egy kód. Az alkalmazott nyelvészetben, a kommunikáció kutatásban a nyelv ennél sokkal több, tehát a nyelv az valóban egy kód, de többen egy relációs kód, mivel az alkalmazott nyelvész szempontjából nyelvhasználat alapvető célja, hogy a világban valamit elérjünk, valamit megváltoztassunk. A legtöbb, nagyon sok esetben ez a valami, amit el szeretnénk érni a nyelv segítségével, az valamiféle relációs cél. Tehát valamilyen módon formálni kívánjuk a viszonyunkat másokkal, például egy kérést csinálunk, akkor nyilván valamit elérünk a világban. Azt jelenti, hogy hogyan tesszük a kérést, kapcsolatunk egy más valakivel vagy fennmarad, vagy megváltozik. Nyilván kultúrák között például egy kérés teljesen máshogy működik, most mondok egy sztereotípiát. Japánban például jóval indirektebb módon szokott történni egy kérés, mint a magyar nyelven. Persze ez sincs feltétlenül meghatározott, tehát rengeteg minden működik kontextuálisan egy adott szövegkörnyezetben. Bizonyos paraméterek szerint általában szoktunk egy kérést tenni, és ez egy szövegkörnyezet erősen kihat, ahogy ezt tesszük. Szóval nyilván, hogy ugyanolyan szövegkörnyezetbe berakunk más kultúrákból származó nyelvhasználókat, azok máshogy és máshogy fogják ezt a kérést tenni. Igazából a nyelvi kód mellett egy kulturális kód is. És ezt magunkon is láthatjuk, hogy egy más nyelvet beszélünk, akkor sokszor a viselkedésünk is változik. Én például, amikor japánul beszélek, sokkal inkább hajlamos vagyok kisebb meghajlásokkal, például a telefonon. De azért, mert az adott nyelv az ebben a testbeszéd kóddal jár.
Nekem van egy ismerősöm, aki nagyon jól beszél spanyolul, és olyankor mindig kiabál.
Igen, a hangerő is ilyen, tehát bizonyos nyelvekben nekem a kínai ilyen, hogyha kínaiul beszélek, egyszer megemelkedik a hangerőm, angolul beszélek, lejjebb megy, tehát abszolút ezek mind részei a kódjainknak. Mondjuk nyilván a rendszerszerű megértése az izgalmas feladat, mert néha hajlamos akár a kutató is sztereotípiákon keresztül látni ezeket a nyelvi kódokat, tehát rendkívül könnyű leegyszerűsíteni ezt a fajta dolgot, mert ez nyilván bizonyítékot kell találni, és a dolognak a mély rétegébe kell próbálnunk belelátni.
Önök tulajdonképpen a hétköznapokban mit csinálnak, a gyakorlatban mit vizsgálnak, mi mindennel foglalkoznak?
Csoporttal foglalkozunk. Eredetileg a MTA Nyelvtudományi Intézetben zajló kutatásaink egy lendület projekt keretében kezdődtek. A lendület projektum során nyelvhasználó közösségeket vizsgálunk, mint például Magyarországon élő kínaiakat, vagy Londonban élő magyarokat, vagy például magyar kisebbség, így például a roma kisebbség nyelvhasználatát. Olyan kultúraközi helyzetekben, amikor érdekessé válnak különösen a nyelvi rítusok, tehát az olyan fajta sematikus nyelvhasználati jelenségek, amelyek a nyelvhasználó számára teljesen magától értetődőnek tűnnek, de kultúraközi helyzetben sokszor kieleződnek, és vagy más kultúrából származónak furcsának tűnnek. Most egy példát mondok, irányi üzleti megegyezés egy magyar számára nem mindig magától értetődő, hasonló egy roma eskü, ami például egy magyar többségi társadalombeli személy számára meglepő lehet, vagy például az angol szokások, vagy interakciós szokások, amik a kint élő magyarok számára lehetnek alkalmanként szokatlanok. Tehát olyan témákat kutatunk, vagy az egész téma kutatása egy mély rétegébe ad betekintést, és akkor meg segíti a különböző közösségek társadalmi integrációját, így akár társadalmi, sőt még üzleti haszonnal is jár.
Mi a cél ezekkel a kutatásokkal?
A kultúraközi kommunikációban hagyományosan nem vizsgálták a rítus jelenségét behatóan. A rítus, ha meg kéne fognom, megint olyan, mint a nyelvi udvariasság, hogy azt mondom, hogy rítus, ez a szó maga a legtöbbek számára ceremóniát jelent. A nyelvész számára ez valami sokkal több. A nyelvésznek a rítus tulajdonképpen egy olyan nyelvi folyamat, nem is feltétlenül egy személy folyamata, hanem egy olyan interakciós halmaz, aminek a segítségével egy adott nyelvhasználó csoport fenntartja az erkölcsi rendet. Az erkölcsi rend a nyelvész szempontjából egy olyan nyelvi interakciós folyam, ami az adott közösség számára teljesen magától értetődő, viszont segít a közösségnek fenntartani önmagát, illetve a kapcsolatokat állandó jellegű igen fenntartani, illetve adott esetben kapcsolati hierarchikus változásokat előidézni egy adott csoportban. Ezek válnak rendkívül izgalmassá, ezek az erkölcsi rendek, hogyha például egy olyan csoport belivel tárgyalunk, vagy olyan valaki más kultúrából származóval tárgyalunk, akinek az erkölcsi rendje, megint csak nem erkölcs a szó hagyományos értelmében, egy technikai értelmet erkölcsi rendje teljesen más, mint a miénk. Tehát célunk ennek a területnek a feltérképezése, mert ezt a kultúraközi kommunikációban még senki sem kutatta. Nyilván, mint egy projektum adott számú csoportot kutatunk, de egy olyan replikábilis, megismételhető modell létrehozása céljunk, amelyek segítségével hosszú távon bármilyen nyelvből, bármilyen kultúrás háttérből származó adatot alapjelemezni tud.
És ugye nem csak elméleti kutatásokat végeznek, hanem gyakorlati tréningeket is szerveznek. Mit csinálnak ilyenkor?
Jelenleg leginkább külföldön élő magyaroknak segítünk abban, hogy a társadalmakból laknak könnyebben be tudjanak illeszkedni. Elsősorban Angliában lakó magyaroknak segítünk, velük foglalkozunk. Olyan tréningeket tartunk, amiben ennek során megtanítjuk őket tulajdonképpen az angol nyelvhasználat, anélkül, hogy feltétlenül angolul beszélnénk. Tehát ezek a tréningek például magyarul folynak. Megtanítjuk őket a nyelvhasználat finom rétegeire. Ezeknek a segítségével az üzleti esélyeik, az integrációs esélyeik rendkívüli módon megnőnek. A tréningeket egyébként jelenleg kidolgoztuk, tehát most kezdődnek maguk a tréningek majd az ősszel. Ez a projektnek tehát egy alkalmazott betülete. Reméljük kiterjeszteni majd például Magyarországon élő kínaiakra. Magyarország számára rendkívül komoly anyagi haszonnal jár a nálunk lakó kínaiak üzleti tevékenység, és úgy gondoljuk, hogy ha segítjük a nálunk lakó kínaiakat a tréningekkel, akkor ezek az üzleti esélyek még tovább javulnak.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.